Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Nagyon fontos az UV-sugárzás elleni hatékony védekezés. Megújul a vasútvonal Gyöngyös és Vámosgyörg között. Augusztus végén újraindulhat a Miskolc és Nyíregyháza közötti vasútvonal. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A nyár a szabadtéri programok, a strandolás és a napsütés időszaka, de ilyenkor bőrünk fokozottan ki van téve az UV-sugárzás káros hatásainak. Hogyan védekezhetünk hatékonyan? Milyen jelekre kell odafigyelnünk az anyajegyeinknél, és mikor érdemes bőrgyógyászhoz fordulni? Többek között ezekről a fontos kérdésekről kérdezte Fekete Gábor tudósítónk, dr. Mihalik Andreát, a Bugát-Pál Kórház bőrgyógyász főorvosát.
Az ultraviola sugárzás, ez ugye halljuk nap mint nap, hogy elég erős, intenzív, és hogy még meg is mondják, hogy hánytól hányig nem érdemes a napon tartózkodni. Erről akkor egy ilyen hétköznapi szinten minden embernek mit tudunk mondani, miért veszélyes, miért pont ebben a zónában veszélyes, és mondjuk mennyire durvult el az klímaváltozással ez az UV.
Igen, hát sajnos bolygónk fölött lévő ózon réteg vékonyodik, és ez különösen igaz a nagy városok fölött. Az UV-indexet ma már nagyon jól tudják mérni a meteorológusok, úgyhogy mindenki az okos telefonján is követheti azt, hogy éppen aktuálisan az nap, amikor a szabadban tartózkodik, akkor milyen erősségű UV-index veszélyezteti a bőrét. Sajnos igen erős UV-index figyelhető meg a júliusi-augusztusi hónapokban. Éppen ezért általánosságban az lenne a legjobb, ha 11 óra és 15 óra között senki nem tartózkodna a napon. Ezt nyári időszakban ugye nehéz megtiltani azoknak, akik a szabadságukat töltik, vízparton nyaralnak, vagy szabadidős tevékenység során szabadban tartózkodnak, illetve hát azoknál az embereknél, akik kinti munkát végeznek, mindenképpen javasolt a fényvédelem. A fényvédelem az legyen mechanikai, tehát lehetőleg UV-szűrős pólót viseljenek azok, akik sokat vannak a napon.
Ez mit jelent, ez egy speciális
póló? Ez egy speciális póló, egyre divatosabb, tengerpartokon is fölveszik most már az emberek, különösen a gyerekekre, akik odafigyelnek, szülők beszerzik ezt, és tengerparti nyaraláskor nem szégyen már, hogy fölöltözve mennek a vízbe a gyerekek. Emellett természetesen legyen a szemvédelme, megfelelő minőségű napszemüveggel, az arc árnyékolása szalmakalappal, simléderes sapkával, és ezen kívül a fedetlen bőrterületek védelme fényvédő napkrémekkel, amelyek legalább 30 plusz vagy a fölöttiek legyenek.
Igen. Itt most ugye vannak ezek a faktorszámok, 30-50 és a többi, azt hiszem 50 a legnagyobb.
Most már százas is van?
Igen. Mert ennyire durvul az éghajlat, hogy például egy ilyen védelem, amit rákenünk a bőrünkre, arcunkra, bárhová. Igen. Ez például hányszor ismételhető egy nap?
Hát a bőrtípustól is függ persze, ugye Magyarországon 5 típus van, az egyes bőrtípusba tartozók, akik a legfehérebb bőrűek, kékszeműek, vörös hajúak, és az 5-ös a legbarnább bőrűek. Természetes, hogy az 1-es, 2-es bőrtípusba tartozóknál a magasabb faktorszámú, tehát legalább az 50 pluszos fényvédő javasolt, de olyan idős betegeknél, például akiknek már volt bőrrákjuk, sokszor a 100-as faktorút javasoljuk. Az lenne a legjobb, ha a napra menetel előtt legalább egy fél órával be lenne kenve a bőr a fényvédővel.
Teljesen megújul a vasútvonal Gyöngyös és Vámosgyörg között. A munkálatok már megkezdődtek. A vágányzár ideje alatt pótlóbuszok szállítják az utasokat. Szeptembertől már a megújult vonalon közlekednek majd a szerelvények biztonságosabban és gyorsabban. A tudnivalókról Váci Viktort, a MÁV szóvivőjét hallják.
Egész nyára, ami az utasok számára a kényelmetlenséget okozza, az a karbantartási munka, ami szeptember 1-én hajnalig tart, és lényegében a Vámosgyörgy-Gyöngyös szakaszt újítják fel ebben az időszakban a kollégák. Itt is főleg a Vámosgyörgy és Gyöngyös halász közötti vasútvonal rész az, ami a legtöbb beavatkozást kapja. Itt 7,7 kilométeres szakaszon végezünk nagygépes vágányszabályozást, ágyazatrostálást, illetve elég sok helyen sincserére is szükség van, és van olyan szakasz is, ahol a legrosszabb állapotban volt a vasúti pálya, egy pár száz méteres szakasz, ahol teljesen az alépítménytől kezdve újjá kell építeni a pályát. Ezeknek a beavatkozásoknak lényegében az a céljuk, hogy a most meglévő, az elmúlt években tapasztalt sebességkorlátozásokat meg tudjuk szüntetni, ezáltal kiszámíthatóbbá váljon a menetrend, illetve mindenféleképpen komfortosabb és kényelmesebb legyen a vonatokon a közlekedés. Azért, aki az elmúlt években utazott itt a Vámosgyörgy-Gyöngyös közötti szakaszon, azt láthatta, hogy szép új motorvonatokkal végezzük a személyszállítást, de bizony ezeken is érezhető volt azoknak a pályahibáknak a sokasága, ami miatt olyan kicsit döcögősebben tudtak ezek az új járművek is itt haladni, illetve sajnos a menetidő is megnőtt, tehát a menetrendet is kevésbé tudták tartani a járatok. Ennek főleg akkor volt szerepe, ha akármilyen más forgalmi zavar miatt mondjuk már eleve késéssel érkezett erre a szakaszra a vonat, akkor esélye nem volt, hogy Gyöngyösig ebből bármennyit behozzon. Hát mindenképpen évtizedek óta ugye nem nyúltak ilyen mélységéig ehhez a pályához. Itt ugye évekkel ezelőtt az a változás történt, amikor bevezették az interrégió vonatoknak a közvetlen budapesti közlekedését. Ez lényegében egy a személyszállítási ágazatot érintő változás volt, tehát mindenképpen ugye a menetrendre, illetve a közvetlen járatokra épült ez a változás. A pályán ott csak a szükséges kisebb karbantartások végezték el az elmúlt években, ami ahhoz kellett, hogy a közlekedés továbbra is fenntartható legyen, és most eljött az a pillanat, amikor lehetőségünk nyílik egy nagyobb szabású pályafelújításra, és ez az, amit most nyáron végzünk el.
Jól haladnak a munkálatok a Miskolc és Nyíregyháza közötti vasútvonalon, így a terveknek megfelelően augusztus végén újraindulhat a megszokott vonatforgalom. A Mezőzombor és Nyíregyháza közötti 45 kilométeres szakaszon a szakemberek ütemterv szerint végzik a sínek, a váltók és az ágyazat cseréjét, amivel teljesen felszámolják a korábbi lassú jeleket. A komplex beruházást a MÁV csoport mintegy 3,2 milliárd forint saját forrásból valósítja meg, amely során közel 17 kilométernyi sínt cserélnek ki, valamint 4 vasúti átjárót is teljesen modernizálnak. A munkálatok idején augusztusban a Miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójának vízszigetelését is helyreállítják. A peronok alatti födémet leszigetelik és lefestik. A részletekről Váci Viktor, a Magyar Államvasutak szóvivője adott tájékoztatást.
Május 27-én kezdődött el ez egy jelentős pályakarbantartás, ami lényegében a Miskolcot Nyíregyházával összekötő 100 céljelű vasútvonalon történik a nyáron. Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon bő 3 hónapig, tehát augusztus végéig tervezett munkáinknak a célja, hogy megszüntessük a sebességkorlátozásokat, illetve javítsuk a pálya állapotát, és ezáltal pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsunk utasaink számára ezen a vasúti szakaszon. A változások érintik az Intercity-k és a személyvonatok utasait, illetve ezek közlekedését is egyaránt. A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton lényegesen hosszabb eljutási idővel és többlet átszállásokkal kell számolniuk az utasoknak. A főváros felől Nyíregyháza megközelítését elsősorban Debrecen felé a Nyírség Intercity-kkel ajánljuk, hiszen ebben az irányban átszállás nélkül közelíthető meg a megyeszékhely, és az is fontos, hogy a fővárosból Debrecenen át Nyíregyházáig közlekedő Intercity-k a nyári lezárás ideje alatt mindegyik vonat Nyírség Intercity néven közlekedik. A főváros felől Miskolcra utazók utazásában az hoz változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj Intercity-k helyett Tinva Intercity néven, de ugyanazzal a megszokott indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai között. A fel- és leszállási lehetőségek ugyanazonapon az állomásokon a megszokott menetrendi időpontokban megvalósulnak, mint az alapmenetrend szerint. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity maradnak meg. A másik órában, amikor a normál időszakban a Tokaj Intercity menne, a vágányzár idején Spinva elnevezéssel közlekedik Intercity Budapestről Miskolcig, és ezekhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő Bodrog sebes vonatok csatlakoznak majd. Ezek közlekednek lényegében a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon. A Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon zajló átfogó pályakarbantartás keretében lényegében több mint 44 kilométeren szabályozzuk a vasúti pályát, és közel 17 kilométeren hosszú síneket cserélünk, valamint ágyazatrostálásra is sor kerül. 4 vasúti átjárót átépítünk, és összesen mintegy 50 váltót is szabályozunk, illetve a különböző időszakos karbantartásokat is elvégzik. Lényegében mintegy 200 szakember vesz részt ezekben a munkálatokban, nagy teljesítményű pályakarbantartó gépekkel, felsővezetékes munkagépekkel, illetve speciális kétértű járművekkel dolgoznak majd. A karbantartás egyik legfontosabb eredménye az lesz, hogy több szakaszon megszüntetjük az ideiglenes sebességkorlátozásokat, így a jelenlegi ideiglenes 20, 40, 60, 80 vagy akár 100 km/órás sebességkorlátozás helyett ismét 120 km/órás sebességgel haladhatnak majd a vonatok, így jelentősen javul majd a vonalszakaszon a menetrendszerűség és csökkenti a késések esélyét. A munkálatok mintegy 3,2 milliárd forint értékben zajlanak, ezeket a MÁV saját forrásból biztosítja. A vágányzár utolsó hónapjában, tehát lényegében augusztusban Miskolc-Tiszai pályaudvar aluljárójának vízszigetelését is helyreállítják. Ehhez ugye az aluljáró fölötti szakaszokon el kell bontani a vágányokat, így ez érinti a korlátozás majd Miskolc-Tiszain a 3., 4. és 5. vágányokat, illetve ezek mellett lévő peronokat, és ebben az időszakban Miskolcon nem minden csatlakozást tudnak majd biztosítani, hiszen más vágányokról fognak indulni a vonatok. Lényegében a szigetelés befejezése után visszaépítik az aluljáró fölé ezeket a vágányokat, illetve az aluljárót is kifestik.
Híreink végén az időjárásról. Változóan felhős idő várható az ország egyes részein, főképp a Dunától keletre, előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalra 12 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 26-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Értékadó, magazin műsor a tudásalapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma. Foglalkozunk Miskolc két legfontosabb turisztikai attrakciójának megújulási folyamatával. Bemutatjuk a Miskolci Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium megújult termeit. Ezek műsorunk témái. Kellemes rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere egy tapolcai lakossági fórumon bejelentette, hogy augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az ikonikus turisztikai látványosság közel két év után fogadja ismét a látogatókat, miután 2024. szeptemberében egy súlyos tűzeset miatt be kellett zárni. A kényszerű szünet alatt nem csak a leégett tetőszerkezetet építették újjá, hanem komoly gépészeti és kényelmi fejlesztéseket, többek között padlófűtést is kialakítottak a barlangjáratokban. A nemzeti ünnepen a belső medencék mellett a közkedvelt kültéri strandrészleg is teljes egészében elérhető lesz a vendégek számára.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Azzal szeretném kezdeni, hogy itt volt három felvetés, vagy négy egészen pontosan, és mielőtt én elmondanám ezt az egész idővonalat, hogy mi is történt az elmúlt másfél esztendőben, engedjék meg, hogy ezekre gyorsan megpróbáljak reagálni. Alakuljon vizsgáló bizottság, nagy örömmel veszem. Bármilyen ügyben nyílt kártyákkal játszunk, tehát bárki bármilyen eljárási folyamatban belenézhet, és ezt azért is merem mondani, mert én ma a délelőttömet Budapesten töltöttem, a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban, Szemerei Samu államtitkár úrnál, aki az országos főépítész, ezt vélhetően tudja képviselő úr is, és az országos főépítész úrral több fontos dolgot átbeszéltünk, és elvittem neki azokat a terveket, ami az akvaterápiára, illetve arra a további fejlesztésre vonatkozik, ami elkészült és készen van. Tehát mi ezt megcsináltuk, és én ezt szeretném majd átadni képviselő úrnak is, és nagyon megköszönöm, hogyha ebben az ügyben segít minket és támogat minket. Államtitkár úr ezt ma délelőtt megkapta tőlem. És akkor megpróbálnám először nagyon röviden összefoglalni, ne haragudjanak, csak Szalamander van, és képviselő úrral nekünk 7 óra után egy picivel oda el kell induljunk. Több száz egyetemista vár minket, csak semmiképp nem szerettem volna ezt a mai fórumot kihagyni és lemondani. Azzal kezdem, hogy nem első alkalommal vagyok Tapolcán fórumon, ez az 5. olyan alkalom, amikor vagy tapolcai lakosokkal, vagy tapolcai vállalkozókkal találkozom, és én azért mentem el mindig ezekre a fórumokra, és azért fogadtam el ennek a mai fórumnak is a meghívását, mert semmilyen titkolni valónk vagy szégyelni valónk ebben az ügyben nincsen, és remélem, hogy a fórum végén önök úgy állnak majd föl, hogy érteni fogják, hogy mi az, ami történt az elmúlt másfél esztendőben. És akkor megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. Ugye szeptember 6-án történt az a tragikus tűzeset, amelyen én még nem voltam hivatalban lévő polgármester, Veres Pál polgármester úrral voltunk akkor este jelen, és tragikus volt látni, ami történik. Nem jó úgy elkezdeni egy polgármesteri ciklust, hogy az ember nyakába egy ekkora baj és egy akkora probléma zuhan, de mind a ketten azonnal elkezdtük a megfelelő tárgyalásokat és egyeztetéseket arra vonatkozólag, hogy hogy lehet a lehető leggyorsabban ebből a bajból kilábalni. Meg is alakult egy szakértői bizottság, egy munkacsoport, ami elkezdte azt a munkát, hogy nagyjából összerakjuk azt, hogy mi is a teendőnk és mi is a lehetőségünk. Egy nagyon fontos dolgot azonban el kell mondanunk, mi hosszú hónapokig a tűz után nem mehettünk be a barlangfürdőbe, ugyanis egy hatósági vizsgálat folyt. Amire lehetőséget kaptunk az EKM-től, az az volt, hogy a gyógyászati részleg tetejét, ami szintén megsérült részben a tűzben, részben pedig az oltás következményeként, ezt befedjük és megpróbáljuk valamilyen módon megoldani. Tehát a gyógyászati részleg akkor kapott egy ideiglenes tetőt. Hogy ez miért ideiglenes tető, ez nagyon fontos lesz majd a végén, amikor az új tervekről beszélni fogok önöknek. A hatósági vizsgálatok után, amikor ez befejeződött, elindult azonnal a kárfelmérés, és ugye közben elkezdtük a kormányzattal a tárgyalásokat arra vonatkozólag, hogy igazából mekkora forrásra is van szükségünk. Miniszter úr januárban volt itt, január 30-ára ígérte a pénznek a folyósítását, ez február végén történt meg, akkor érkezett az önkormányzat számlájára, ez az 1,3 milliárd forint, aminek az volt a sorsa, hogy mi ezt a barlangfürdőre költsük, és utána indult a közbeszerzés nyílt és tárgyalásos szakasza, ez február, amiről most beszélünk, és ne haragudjanak, de ez az igazság és ezek a tények, ez egy 9 hónapos folyamat. Tehát egy közbeszerzési eljárás, amikor közpénzt költ el az ember, és ezt törvényesen és szabályosan akarja megtenni, az nem egy-két hét, hanem ez sajnos egy nagyon-nagyon hosszú időszak. Amikor ezt mi megtudtuk, hogy az a fajta mentesség, amit miniszter úr szóban megígért, nem érkezik meg, tehát magyarán nem mentesülünk a közbeszerzési eljárás alól, akkor írtuk levelet miniszter úrnak, mármint akkor az EKM-nek, természetesen ugye az volt még a minisztériumnak a neve, próbáltunk telefonon és mindenféle egyéb fórumon segítséget kérni. Ugye az EKM egy fontos szereplő, mind a mai napig egyébként a projektben, mert ők azok, akik műszaki szempontból folyamatosan felügyelik ezt az építkezést. Ezt mi nem kaptuk meg, tehát a közbeszerzési eljárást végig kellett csinálnunk, mert nem volt más lehetőségünk. Tehát februártól novemberig ez a 9 hónap, ez erről szólt. Novemberben, amikor lezárult a közbeszerzési eljárás, és meglett a nyertes, aki egyébként a legolcsóbb ajánlatot adta a barlangfürdő kivitelezésére, december elején át is adtuk a munkaterületet. És gyakorlatilag az a munka, ami elkezdődött a barlangfürdőben, az december 1-én kezdődött el. Nekikezdtünk a munkának, és kiderült, hogy sokkal nagyobb a baj, mint ahogy mi azt gondoltuk. Gépészeti rendszerek, medencék, műszaki alkatrészek, a kagylómedencének volt egy nagyon komoly problémája a leürítő résszel, és ezek a problémák bizony akkor derültek ki, amikor nekikezdtünk az építkezésnek. Én azt a hasonlatot szoktam egyébként mondani, hogy olyan, mint amikor az ember egy fürdőszobát felújít, csak ezt meg kell szorozni 10 000-rel. És mindezt a munkát, és mindezt a teljes újjáépítését a barlangfürdőnek, ezt egy mészkő barlangban, tehát kőben kellett elvégeznünk. És ahogy mentünk előre az időbe, egyre több dologra derült fény, ami sajnos az elmúlt 30 évben kimaradt, azért, mert a városnak forrása és lehetősége egy teljes körű felújítása nem volt. Tehát nem az előző városvezetéseket szeretném ezért hibáztatni, hanem tényként szeretném leszögezni, hogy az a 300 ezer vendég, aki a barlangfürdőbe évente megfordult, annak a 300 ezer embernek a bevétel kiesése, ami a jegybevételből származott volna, az nyilván minden városvezetésnek fájt volna. Emiatt nagyon sok olyan fontos karbantartás és nagyon sok olyan munka maradt el, amit el kellett volna az elmúlt 30 esztendőben végezni. Ugye mi nagyon sok mindenhez hozzányúltunk, nagyon sok mindent kicseréltünk, komplett épületgépészeti részeket, padlófűtést építettünk például a barlangfürdőbe, ugye ez korábban nem volt. Ennek többek között az is volt az oka, hogy nagyon sok műszaki tartalom megváltozott az elmúlt 30-40 évben, és a barlangfürdőben voltak olyan barlangi járatok, ahol egész egyszerűen egy 2 métertől magasabb férfi ember nem fért volna el. Ezért azt találtuk ki, hogy lefelé megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, és ezzel egy időben több kilométer hosszú fűtési rendszert alakítottunk ki, tehát innentől kezdve a barlangfürdőnek most már padlófűtése is lesz. És közben azokat a nem megfelelő módon elvégzett karbantartásokat, vagy azokat a mondjuk kevésbé frekventált ügyeket, mint például a saját kút rendszerének, ami ugye a barlangfürdőt ezzel a 28-29 fokos vízzel ellátja, ennek is rendesen utána mentünk. Ipari búvárokkal vettük fel a kapcsolatot, leereszkedtek, és azt vették észre, hogy bizony-bizony itt nagyon látszik az elmúlt 30-40 év, és azt a fajta munkát is elkezdtük megcsinálni és elvégezni, amit sajnos az elmúlt 30-40 évben nem végeztek el. Minden egyes pontnál, amikor egyeztettük a következő lépéseket és a következő fázisokat, azt a döntést hoztam, és ezért vállalom a felelősséget, hogy ha tovább is tart a barlangfürdő felújítása, csináljunk meg mindent tisztességgel. Tehát ne az legyen ennek a történetnek a vége, hogy valamit nagyjából összemaszatolunk, átadjuk, aztán majd jó lesz ez valamire, hanem azt mondtuk, hogy akkor ez innentől kezdve legyen rendesen és tisztességesen megcsinálva. Ennek lett az eredménye az, hogy abban a keretben, amiben lehetőséget kaptunk, sajnos nem fértünk bele. Az előző kormányzattól kaptunk egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy azokat a pótmunkákat, amiket szeretnénk elvégezni, azt kormányzati forrásból meg tudjuk valósítani és tudjuk folytatni. Ez sajnos csak ígéret szintjén maradt meg. Az összes számítás, műszaki tartalom és minden olyan jogi követelmény, ami ehhez szükséges volt, azt letettük az előző kormányzat asztalára, a pénzt azonban nem kaptuk meg. A mai egyeztetésen, amit én államtitkár úrral, országos főépítész úrral folytattam, egyértelművé vált, hogy azok az igények, amiket mi megfogalmaztunk, pénzügyileg alátámaszthatóak, jogszerűek, és műszaki szempontból is rendben vannak. Úgy álltunk föl a ma délelőtti egyeztetés után, hogy néhány hét múlva a kormány elé bekerül ennek a plusz forrásnak a Miskolcra való folyósítása. Ami azért nagyon fontos, mert ugye amikor ide értünk ehhez a ponthoz, tőle megkérdezték a kollégáim, hogy most mit csináljunk, mert hogy elfogyott a pénzünk. És két lehetőség lett volna, az egyik, hogy megállunk, nem folytatjuk a munkát, a másik pedig az, hogy az önkormányzat valahogy összekaparja azt a forrást, ami a folytatáshoz kell. Én ezt az utóbbit választottam. Természetes módon, hogyha megkapjuk ezt a plusz munkára szánt forrást a kormányzattól, akkor egy kicsit mentesülünk azok alól a költségek elől, ami most azért elég rendesen terheli a mi vállunkat. És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk. Talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból. Most azért merem ezt az augusztus 20-át mondani, egyrészt Tamást megeskedtem, másrészt pedig látom azt, hiszen szinte minden héten kint vagyunk az építkezésen, hogy a barlangfürdő ügye most már innentől kezdve vélhetően nyugvó pontra jut. És még egy dologról hagy beszéljek önöknek, illetve két nagyon fontos dologról. Az egyik a folytatás. Itt vannak a kezemben a tervek. Ezt most oda fogom adni képviselő úrnak, és az országos főépítésznek ma délelőtt átadta. Tehát az, hogy mi mit gondolunk a barlangfürdő jövőjét illetően, az készen van. Az itt van a mi fejünkben. Egy dolog hiányzik, 4,5 milliárd forint. Az kellene ahhoz, hogy a barlangfürdőt nem csak azt a részt, ami az egészségügyi rekreációs célokat szolgálja, hanem a külső részeket is meg tudjuk újítani. Én megkérném a Tamást, hogy indítson már el erről egy rövid videót, ugye ebben a dokumentációban nagyon sok minden benne van, de ha ezt megnézik, akkor fogják igazából látni azt, hogy mi is az tulajdonképpen, amit mi a második ütemben szeretnénk megvalósítani. És még egy utolsó mondat, Lúza, ha szabad, ez pedig a következőképpen szól, ugye ezzel a teljes gépészeti átalakítással még egy fontos dolgot meg kellett, hogy oldjunk, ez pedig a barlangfürdőnek az a fajta műszaki megoldása, leginkább energiaellátása, ami idáig a kisebb hálózat szempontjából elegendő volt, de most már ez kevés. Egy 3x800 amperes új vezetéket fogunk beépíteni az elkövetkezendő hónapokban ide Tapolcára, ami egyrészt a barlangfürdő megnövekedett igényeit fogja kielégíteni, másrészt nagyon bízom abban, hogy azokat a feszültségingadozásokat, amit itt Miskolc-Tapolcán tapasztaltak, vagy amit Szirma-Martinkertvárosban tapasztalnak az ott lakók, ezzel a fejlesztéssel meg fogjuk tudni oldani. És még egy legutolsó mondatot engedjenek meg nekem, Tiszaújvárossal szokták összehasonlítani a barlangfürdőt, ezt nem lehet. Tehát két teljesen különböző dologról beszélünk. Tiszaújvárosban leégett a tető, mi pedig itt egy égés után gyakorlatilag majdhogy nem egy új barlangfürdőt építünk, legalábbis azt a szárnyat, amivel készen leszünk. Ezt megint Tamást kell, hogy idézzem, aki az elmúlt 40 évben nagyon sok építkezésen megfordult már, és azt mondta nekem egyszer, hogy ilyen összetett és komplett műszaki és mérnök technikai feladattal még nem találkozott. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ezt az augusztus 20-ai határidőt tartani fogjuk. Nagyon megköszönöm azoknak a tapolcai vállalkozóknak, akik kitartottak, akik nyitva voltak az elmúlt másfél esztendőben, mert ők az igazi hősök, akik nem bezárták a szállodájukat, hanem nyitva voltak, és megpróbálták azt megoldani, hogy Tapolca turizmusa és idegen forgalma az ne feküdjön a padlóra. Még egyszer köszönöm az ő kitartásukat, és azt is köszönöm, hogy meghívtak.
A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe érkezik, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri Vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát hogy az újság ezt írta? Hát hogy azt mondják, hogy szálloda lesz? Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk vissza. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri Várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve. És hát természetesen vannak, akik úgy gondolják, hogy de nem. Ez az első. A második dolog, ami nagyon furcsa, hogy pontosan olyan emberek beszélnek erről, akik nagyon tisztában vannak a közbeszerzésnek azon pontjával, hiszen az első ütem az Európai Uniós forrásból készült, és ott van egy fenntartási kötelezettség. Az a kiállítás, ami benne volt, annak ugyanúgy meg kellett maradnia. Tehát amikor azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz benne, ez pusztán csak az információ hiányából adódik, hiszen pontosan tudjuk, mert fenntartási kötelezettség van, és minden olyan kiállítás, ami volt, az meg lesz. És ezen kívül a turisztikai ügynökség egyértelműleg kijelentette annak idején, hogy egy olyan kiállítási rendszernek, egy olyan kulturális dolognak kell benne lennie, ami az Anjou kornak a lenyomata. És azt keresték meg annak idején, és mi arra is terveztük, arra szól az építési engedélyünk, minden egyéb, arra terveztük, hogy ezt kielégítsük. Tehát ide csak kifejezetten kulturális funkciók kerülnek be. Az egy másik kérdés, hogyha most akár a budai várat nézzük, vagy elmegyünk a Wawelbe, vagy elmegyünk Németországba, Franciaországba, hogy ezeken a területeken belül van úgynevezett vendéglátó funkció. Na de ez a vendéglátó funkció, ami bekerül, ez azért kerül be, mert ma már önmagában csak egy tiszta múzeumi funkció nem fenntartható. Nincs az a világnak az a pénze, ami erre elegendő. Tehát a térrekonstrukciók azok pontosan megfelelnek a középkori elvárásoknak, illetve a középkori térképzéseknek. Tehát az ebédlő palota, hát én nagyon várom azt, hogy a tisztelt hallgatók, illetve a városlakók bemehessenek. Nekem van az a szerencsém, hogy napjában minden nap bejárok, és hát olyan csodát lát az ember, hogy az egyszerűen tényleg fantasztikus, mikor besüt a lenyugvó nap, és amikor onnan az ember kinéz az ebédlő palotából, akkor lovagi tornák terét látja, és úgy elképzelem, hogy a király kisasszony vagy a királyné asszony onnan köszönti a lovagokat, akik a lovagi tornák terén ugye küzdenek az ő kegyeiért. Tehát itt lehet megérteni ezt a dolgot. Na most ott egy olyan ebédlő palota készül, ami működik. Tehát ezen kívül nincs másfajta gazdasági funkciója. Lesz benne például múzeumpedagógia, ami azt jelenti, hogy fönt a második emeleten bizony kialakult egy ilyen hely. Lesz benne egy olyan kiállító terem fönt a második emeleten, ami gyakorlatilag egy olyan trezor terem, ahova bármilyen műtárgyat, bármilyen időszaki kiállítást úgy lehet odavinni, hogy a biztosító ezt biztosítja. Hiszen ma azért nincsen sokszor itt a városban vagy a régióban ilyen szintű kiállítás, mert nincsenek meg a feltételei, itt megvannak. De ugyanígy elmondhatom, hogy konferenciákat lehet benne rendezni, amik idáig csak a lovagteremben voltak, de adott esetben a lovagteremben lehet egy más rendezvény, és felette pedig meg lehet csinálni ezt. És ezek azért nagyon fontosak, mert egyértelműleg előrevetítik. Vagy például a padlástérben, a lovagterem fölött egy állandó pálos kiállítás. Erre már megnyertük, ezt be fogják hozni. Tehát szó sincsen arról, hogy ez nem tudom milyen, és főleg nem az, hogy ez valakinek a szállodája lesz, vagy valakinek a gazdasági biznisze, szó sincs erről. Tehát én azt tudom mondani, jártak itt Kanadából, a mérnök kamarától. Fantasztikus elismeréssel nyilatkoztak. Kellett is egy előadást tartsak interneten keresztül Torontóba. Nagyon nagy sikerrel. De ugyanezt elmondhatom a német vendégeimről, a lengyel vendégeimről és a többiekről, akik mindegyike csodálattal nézett rá, és nem csak egyszerű laikus emberként, hanem szakemberként. Múzeumi emberek voltak, előadó művészek és így tovább. Gondoljanak bele, hogy ez a vár ezzel a térstruktúrával a régi úgynevezett visszasírt kalákás időszakhoz képest 10-szer annyi helyszínt fog tudni biztosítani. És a régi kalákának a helye meg a nézőtere nagysága ugyanaz maradt. teljesen ugyanaz maradt, hiszen az alapok ugyanolyanok, csak a falak emelkedtek föl. De kint a bejárat előtt szintén lesz egy ilyen rendezvénytér, vagy körbejárhatóan a teraszokon fantasztikus élmények lehetnek. Elhoztam ide olyan előadó művészeket, Kossuth Díjas előadó művészeket, megkérdeztem, hogy tudnának-e valamit csinálni. De azt mondták, hogy fantasztikus. Bár jöhetnének ide rendezni. Elhoztam ide Horváth Ádámot, aki ugye az operaházat is igazgatta egyszer-kétszer. Azt mondta, hát Laci, hát ez egy opera színhely, de olyan opera fesztivált lehet itt csinálni. Most már Lovagi Tornák tere, Diósgyőri vár, a Várhárokba, ha víz kerül, ami Szegedet kenterbe vágja, a szegedi szabadtéri játékokat. Tehát csodás lehetőségei vannak, és tényleg ennek ez a lényege, hogy a kultúrából lehet azt a bevételt biztosítani, természetesen olyan megfelelő vezetés mellett, ami egyébként más gazdasági dologból menne, és ami nagyon fontos volt, hogy annak idején Lázár János, amikor kiadta az utasítást, hogy csak akkor kaphat építési engedélyt, ha minden egyes szakma az ICOMOS-tól kezdve ráütötte a pecsétjét, hogy egyetértés mehet. Ezek mind megvannak. Tehát az összes többi az egy városi legenda, de igazán valóság alapja nincsen. Megint azt mondom, végtelenül sajnálom, hogy az elmúlt időszakban, ez 2019-et követően egyik városvezetésnek sem volt igénye arra, hogy egyáltalán elkezdjünk erről beszélgetni, hiszen a teljes rendezésnek az összes terve engedélyezési szinten megvan. És ezek azért nagyon fontosak, mert az elkövetkezendőkben nagyon súlyos problémát fog okozni a vár környezetében az, hogy a vár beindul, több százezres látogatói létszámra lehet számítani, ezt már most előre lehet érzékelni, hiszen a régió legnagyobb kulturális beruházása, és olyan jegyekkel rendelkezik, amivel Közép-Európában egyetlen egy vár sem rendelkezik, és ezeket az előre elkészített terveket, amelyek készen vannak, ezeket semmi más nem kellett volna csinálni, vagy kellene csinálni, mint leporolni, és ezzel menni tovább a megfelelő források irányába. De ami viszont problémát fog okozni, hogy hirtelen fognak építési engedélyekért jelentkezni, és olyan léptékváltást fognak csinálni a környezetben, ami teljes mértékben tönkre fogja tenni azt a középkori milliót, ami. Tehát már most a városnak egy rendezési tervet már készen kellene a fiókba tartania ahhoz, hogy a későbbiekbe benyújtott építési engedélyeket kezelni tudja. Ezt mint városi főépítész tudom, annál is inkább, hiszen látjuk, hogy régi 1700-as évekbeli épületeket bontanak le, hivatkozva arra, hogy szerkezetileg gyengék. Nem igaz, csak meg kellene erősíteni őket. Pontosan tudjuk, hogy melyek ezek az épületek. Egy ilyen kataszteri térképet el kell készíteni, ezt végig kell vinni. Én ezt jeleztem a terület képviselőjének is, illetve jeleztem a főépítésznek is, de én jelen pillanatban nem látok ebbe az irányba mozgást. De mondom, készen állnak a tervek, tehát föl van dolgozva. Én nem azt mondom, hogy ezen nem lehet módosítani, lehet nyugodtan, természetesen. De mindenképp figyelembe kell venni ennek a teljes egységét.
Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban. A látványos fejlesztés az Universitas Miskolciensis alapítvány kuratóriumának támogatásával valósult meg. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, a gyakorlóiskola modernizálása a tanárképzés szempontjából is kulcsfontosságú az egyetemnek. Fazekas Róbert igazgató kiemelte, hogy a kialakításnál a korszerű pedagógiai szempontok mellett a fiatalok kényelmére is nagy hangsúlyt fektettek. A helyiségekbe csoportmunkára alkalmas nagy asztalok, digitális kijelzők és padlóba épített elektromos csatlakozók is kerültek. Az ünnepélyes átadón arra biztatták a diákokat, hogy vigyázzanak az egyszerre megújult két tanteremre. Most Fazekas Róbertet hallják.
A tény röviden úgy foglalható össze, hogy tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatokként nézzük, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült 2 földszinti tantermet modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorlóiskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz a megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 év folyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5. még azért fizikai adottságaiból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű 5-eseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségiz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni. Egy kép többet mond 1000 szónál is, De gondoljuk csak azt el, hogy az osztályfőnök egy 8 év folyamos osztálynak lett az osztályfőnök. A gyerekek 8 évig lesznek az iskolában, nem mindegy, hogy milyen körülmények között vannak ott. Az osztályfőnök a vezetője volt annak a csoportnak, amely kialakította ennek a teremnek a berendezését és színvilágát, és nagyon-nagyon sokan segítették az ő munkáját, a bútorok kiválasztásától, a színvilágnak a kialakításától, még a függönyök színei és a függönyöknek a méretét is, anyagát is megbeszélték a kollégák egymás között, mert mindenki a szívén viselte, hogy jönnek a kicsik, a mazsolák, a manócskák, a törpék, mindegy, hogy hogyan az ötödikes földesisták, és hogy a lehető a legjobb helyzetet teremtsük meg, ahol a személyes tér is megvan a diákjaink számára, ahová biztonságosan el tudja zárni a saját értékeit, ahol kellemesen érzi magát, ahol nem baj, hogy ott marad egy tankönyv, mert az akkor a következő nap is ott lesz, vagy a következő órán is, és hát olyan legyen ez a terem, amiben a gyerek jól érzi magát. Margarétapadok vannak benne, ez egy hallgatónak nyilván sokat nem mond, de a margarétát mindenki ismeri, tudjuk azt, hogy a közepén van egy nagyon szép kis belső rész, aztán, ami szirmok veszik körül. Na most ezeket megcsinálták asztalokból, padokból is, amit zöld székek vesznek körül, tehát valóban minden egyes munkaállomás úgy néz ki, mint egy gyönyörű virág. De azt gondolom, hogy ez már az osztályfőnöknek által vezetett munkacsoport fantasztikus kreativitásának, jó ízlésének, igényességének az eredménye. Egyszerűen jó bemenni ebbe a terembe, és nagyon jó érzés arra gondolni, hogy megvan a reménye arra, nem csak a Földes Gimnáziumnak, hogy az iskolák megújulnak, hanem minden iskolának megvan rá a reménye, hogy megújulhatnak most az elkövetkező években, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon magas szintre emelték az oktatás világát napjainkban. Az, hogy milyen épített környezetben dolgozunk, az meghatározza a munka terhelésünket, a munkabírásunkat és a munkakedvünket is. Tehát ez a három dolog nagyon-nagyon összefügg egymással. Másrészt ez az új típusú berendezkedés, ez nem csak az egyéni munkára, hanem a csoportmunkára is alkalmatos. Pedig pontosan tudjuk, hogy sok embernek a tudása az összeadódik, és hamarabb, gyorsabban, eredményesebben tudunk együtt dolgozni, és nagyon fontos szerepet tölt be ez a közös munka a fejlődésünkben. Minél gyakrabban dolgozunk együtt, minél több időt töltünk együtt, akár a kortársainkkal, akár embertársainkkal is, a szociális érzékenységünk is javul, jobban oda tudunk figyelni embertársainkra, a visszajelzésekből jobban megismerjük magunkat is, és a képességeinket is. Kisebb a kockázat annak, hogy valami nem sikerül, tehát a frusztráció is jelentősen csökken azáltal, hogy a közösségben dolgozunk. És ez a teremberendezés ezt a közös élmény szerzést erősíti meg a gyerekekben. Olyannyira, hogy nagyon szeretnek éppen ezért iskolába járni. Viszont a mobilitása miatt ezek a tantermek nagyon gyorsan átalakíthatók hagyományos osztályteremmé, amikor sorban oszlopokban vannak az asztalok elhelyezve, tehát alkalmas arra, hogy vizsgateremként használjuk, és alkalmas arra is, hogy a magasabb évfolyamokon tanulók már az egyéni munkát hangsúlyozva az érettségre készülés közben jobban kiaktázhassák ezeket a lehetőségeket. De az, hogy a közösségre is lehetőség van, szerintem ez egy pozitívum és egy gazdagító eleme az iskoláknak. Energetikai szempontból is történt átalakítás, nagyon energiatakarékos minden eszköz, amit beépítettek a tanterembe. Az ablakok, tehát a nyílászárók, a fűtőtestek, a lámpatestek, mindezeknek a biztonságos működtetése érdekében megtörtént a gépészeti átvizsgálása, felújítása a teremnek. Az ajzat szigetelése is átalakult, jelentősen nőtt a biztonság, és ezáltal csökkent a balesetnek a kockázata. Tehát egy nagyon-nagyon élhető, nagyon modern, a legkorszerűbb elvárásoknak, biztonsági előírásoknak megfelelő termet igyekeztünk kialakítani. Ez még a székek háttámlájára is igaz, ahol még nem volt ugyan előírás, de mi már azt nagyon-nagyon figyeltük, hogy a gyerekek számára egészséges ülőbútorok legyenek, tehát ezek gerinckímélő székek például.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel értékadó műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent